kérem, hogy segítsen a hallgatóinknak a változásokat július 1-től elmagyarázni. Mik a legfontosabb változások, amik a közjegyzői díjszabásokat érintik?
A közjegyzői díjat ugye egy jogszabály határozza meg. Itt elsősorban azt kell tudni, hogy a közjegyző, mint igazságszolgáltatási hatóság nem maga határozza meg azt, hogy egy adott ügyfélnek mennyiért dolgozik, mennyi díjat kér tőle, hanem ez egy jogszabály, egy miniszteri rendeletnek a feladata, és ez a miniszteri rendelet az, ami meghatározza a közjegyzői díjakat. Ezzel kapcsolatban talán a legfontosabb tudnivaló, hogy a most leváltott miniszteri rendelet az 1991-ben készült, tehát lassan 3 évtizedes volt, és hát azóta mind a gazdasági társadalmi viszonyok, mind az árérték viszonyok jelentősen megváltoztak, úgyhogy mindenképpen megújításra szorult ez a szabályozás. Talán elviekben a legfontosabb szempontja a jogalkotónak az volt, számos egyéb mellett, hogy teljesen egységes mederbe terelje a díjszabás alkalmazását, lényegesen feszesebb szabályozást kapott a közjegyzői díjazás, sokkal kevesebbek a úgynevezett eltérítési lehetőségek, illetve mondjuk úgy, hogy mérlegelési lehetőségek, ahol bizonyos tényállás jelen felmerül, ott bizonyos dolgokat alkalmazni, kötelező, ahol nem merülnek fel, ott meg nem lehet alkalmazni, tehát magyarán szóval sokkal striktebb szabályozás született, ennek kimondott jogalkotói célja az volt, hogy az ország minden pontján egy ugyanolyan közjegyzői eljárás pont ugyanannyiba kerüljön. Most nyilvánvalóan az, hogy mi az ugyanolyan, az rengeteg részlettől függ. Nagyon jól tudjuk jogászként, hogy nincs két ugyanolyan eset, de magyarán szóval, hogyha valaki egyfajta szerződést szeretne közjegyzővel elkészítetni, bárhova csönged be, ugyanazt a tájékoztatást kapja arról, hogy ez az okirat mennyibe kerül.
De bocsánat, hogy félbeszakítom, ne haragudjon, de egyetértenek azzal, hogy ez így alakult? Tehát, hogy már nincs akkora mérlegelési lehetőségük, mint korábban? Tehát ez összhangban van a kamara akaratával, szándékával?
Igen. Tehát itt ugye a legfontosabb dolog, hogy a közjegyző az szemben más jogászokkal, például az ügyvédekkel, akiknek ugye teljesen szabad a díj meghatározások, és ott teljesen az ügyvéd dönti el, hogy mennyire dolgozik. Ugye a közjegyző egy igazságszolgáltatási hatóságként, hatósági szereplőként ugye nem teheti meg. Hát abszurd lenne mondjuk a bíróságnál, hogy ott a bíró elgondolkodjon, hogy a peres 6%-os illeték helyett csak 5,5-et kér a felektől, vagy esetleg 7,5-et, mert úgy látja jobbnak, hogy talán nagyobb a tervviselőképességű. Tehát magyarán szóval itt nyilvánvalóan igazítani kellett a közjegyzői kialakult jogálláshoz a díjszabásnak a szerkezetét. Ez volt talán az egyik legfontosabb jogalkotói célkitűzés. Ezen kívül azonban itt ugye mivel egy teljesen új jogszabályról van szó, hogy számtalan részletbe mehetnénk bele, ez egy 500 paragrafusból álló jogszabály. Én inkább azokat a főbb momentumokat emelném ki, ami mondjuk úgy, hogy az átlagember szempontjából, aki mondjuk azért az élete során nem napi szinten jár közjegyző, hanem mondjuk 10 évente, 20 évente egyszer, és mondjuk úgy, hogy viszonylag tipikus ügyekben vesz igénybe a közjegyzői szolgáltatást, hogy ő rájuk milyen új szabályok vonatkoznak. Itt az egyik legfontosabb dolog, hogy nem véletlenül július 1-én lépett hatályba az új közjegyzői díjszabás, ugye most július 1-én módosult számtalan, a különböző társadalmi csoportok, fiatalok, idősek, nagycsaládosok, házastársak lakásvásárlásával kapcsolatos szabályozása, gondolok csak itt a különböző babaváróhitel, családi otthonteremtési kedvezmény, egyéb a családosoknak szánt ingatlan vásárlási célú kedvezményekre, és ehhez kapcsolódóan számos ilyen pozitív változás történt a díjrendeletben. Talán vegyük sorra egy ilyen folyamatot, és akkor látni fogják az ügyfelek, hogy mely az a pont, ami egyáltalán egy ilyen ügyletben közjegyzőt igényel, és hogy ott mikre lehet számítani. Ugye abban az esetben, hogyha valaki ingatlant akar vásárolni, akkor szükség van egyrészt egy ingatlan adásvételi szerződésre, ezt a hatályos jogszabályok alapján ügyvédnél vagy közjegyzőnél lehet elkészítetni. Ezen kívül, hogyha ugye nincsen akkora önereje, akkor általában valamilyen banki forrást vesz igénybe, ahhoz, hogy ezt a lakásvásárlást teljesíteni tudja. És ebben az esetben, ha lakásvásárlás során ugye bankhoz megy az ügyfél, ott is számtalan termék közül választhat, de szinte mindegyiknél felmerül az, hogy a bank úgynevezett közjegyzői okiratba foglalt kötelezettségvállaló nyilatkozatot vár el a majdani adóstól, hogy az a hitel, amit a bank az ő lakásvásárlására rendelkezésre bocsát, azt ő vissza fogja fizetni. Ugye egy közjegyzői jogiratnak nagyon sok előnye van, az egyik ilyen előny, ami nyilván nem feltétlenül az adósnak előny, hanem inkább a hitelezőnek, hogy végrehajtható. Tehát abban az esetben, hogyha valaki közjegyző előtt vállal egy ilyen kötelezettséget, hogy mondjuk a 5 millió forintos hitelét vissza fogja fizetni 20 éven belül ilyen és ilyen kamattal, ha ezt ő nem teljesíti, akkor a hitelező végrehajtóhoz fordulhat, és a végrehajtó fogja ezt a követelést érvényesíteni. Ez nyilvánvalóan a hitelezőnek egy biztonság. Másik oldalról tudjuk, hogy a hitelezők jelentős része a betétesektől gyűjti azt a pénzt, amit utána ki tud helyezni lakásvásárlásra. Tehát végső soron ez ugye a betétesek, tehát a lakosának azon részének a biztonságát is szolgálja, akik maguk éppen nem vesznek részt ilyen lakásvásárlási ügyletben, hanem a bankban tárolt pénzük terhére történik meg tulajdonképpen ennek a kölcsönnek a kifolyósítása. Na most, itt az első dolog, tehát magyarán szólva, hogyha egy ilyen közjegyzői okiratra van szüksége az ügyfélnek, és megfelel a jogszabályban meghatározott különböző feltételeknek, például ugye fogyasztónak minősül, és ugye lakáscélú jelzálók hitelt vesz igénybe, akkor az eddigi 50%-os kedvezmény helyett 70%-ra nő a közjegyzői munkadíjból a kedvezmény mértéke, tehát itt egy jelentős mértékű csökkenés történik. Azt kell tudni, hogy ezen kívül a jogalkotónak az is célja, hogy a közjegyzői okiratok a közjegyzői irodában készüljenek el főszabály szerint, ne pedig adott esetben bankfiókban vagy más helyszínen. Éppen ezért a közjegyzői irodában készült okirat az ilyen banki ügyleteknél is olcsóbb lesz, mint hogyha a bankfiókban készült volna. Tehát ennek alapvetően jogalkotói indokai vannak, közjegyző ugye egy pártatlan jogi szolgáltatást nyújt az ügyfelek részére, egy ilyen úgynevezett egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatban a bank nem ügyfél, hanem itt kizárólag az adós az, aki a közjegyzőnek az ügyfele. A közjegyző úgy tud pártatlanul eljárni, hogyha az az ő saját székhelyén történik ez a szolgáltatás, és nem mondjuk az ellenérdekű fél a bankfióknak a székhelyén. Egyrészt azért, mert a környezet is itt biztosítható, hogy pártatlan legyen, valamint az adatvédelmi szabályok adott esetben más ügyfelek ne lássák meg, vagy ne hallják meg, hogy milyen ügyletről van szó. Ezek mind a közjegyző irodában biztosíthatóak megfelelően. Ezen kívül azt tudni kell még, hogy a közjegyzőnek ezekben a hitelügyletekben nagyon fontos fogyasztóvédelmi funkciója van. Lényegében ő lesz az egyetlen egy jogász a folyamatban, aki pontról pontra, részletről részletre felolvassa és elmagyarázza az ügyfélnek azt, hogy valójában milyen szerződést ír alá, illetve az ügyfél ennek tudatában tudja eldönteni, hogy valóban fölveszi ezt a bankhitelt, vagy inkább elad az ügylettől, és akkor más megoldást keres. Ez tehát az egyik ilyen kedvezmény. A másik fontos dolog, hogy az úgynevezett csokhoz kapcsolódó kedvezményes hiteleknek a díja, az a korábbi rendelet alapján is a legkedvezményesebb díjszabással történt. Ez a kedvezményezés, ez a továbbiakban is változatlanul fenn fog maradni. Tovább megyek, ugye beszéltünk arról, hogy egy lakásvásárlás esetén ugye nyilván egy adásvételi szerződésre is szükség van. Adásvételi szerződések díjából is kedvezményt biztosít a jogalkotó. Itt kettő célcsoport az, akivel az új rendelet kiemelten foglalkozik. Az egyik az első lakásokat vásárló fiatalok, a másik pedig a nagycsaládosok. Úgy szól a jogszabály, hogy az a fiatal, aki 35 év alatti és első lakóingatlanát vásárolja, az a közjegyzői munkadíjból, az adásvételi szerződés közjegyzői munkadíjából egy 50%-os kedvezményre jogosult, ha egyébként az illetéktörvényben meghatározott részletes feltételeknek megfelel. Tehát magyarán szólva itt egy jelentős kedvezmény van az adásvételi szerződések munkadíjából, és bízunk abban, hogy ezzel is könnyebb lesz mondjuk a fiataloknak, amúgy ma már tényleg nem könnyű lakáshoz jutása. A másik célcsoport a nagycsaládosok. A jogszabály úgy szól, hogy a három vagy több kiskorú gyermeket közös háztartásban nevelő házastársak ingatlan adásvételi szerződés esetén a közjegyzői munkadíjból egy 25%-os kedvezményre jogosultak, azzal, hogy a lakásméret az nem haladhatja meg a méltányolható lakásigényt, tehát nyilvánvalóan egy viszonylag azért a méltányolható lakásigénynek a szabályozása elég tág, tehát nem arra kell gondolni, hogy itt most a három gyermekeseknek szobakonyhát kell vásárolni. A szabályozás úgy szól, hogy minimum 3, maximum 6 szobás lakás vásárolható 3 gyermek esetén, és aztán ez a szám a gyermekek számától függően növekszik, tehát nyilván az jogalkotónak itt az volt a célja, hogy egyrészt azért ez egy élhető méretű lakás legyen, másrészt azért ne kastélyokat vásároljanak ennek a kedvezménynek a terhére az ügyfelek, tehát itt alapvetően a egyébként más jogszabályban lefektetett méltányolható lakásigény keretén belül lehet ezt a 25%-os munkadíj kedvezményt igénybe venni. Talán összegezve ezek a legfontosabb, mondjuk úgy az átlagembert érintő változások. Van még egy nagyon fontos kedvezmény, illetve kettő is. Az egyik a nyugdíjasokat érinti. A nyugdíjas által kötött tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés, hogyha ezt a szerződést természetes személlyel vagy egyházi jogi személlyel kötik, hát ezek mondjuk úgy azért az ügyletek, ilyen ügyleteknek kb. A 99%-a, akkor ők a munkadíjból egy 25%-os kedvezményre jósultak. Itt az a jogalkotói megfontolás, hogy sajnos a gyakorlatban azt tapasztaljuk, hogy a magánokiratban készült öröklési szerződések, illetve tartási szerződések nagyon sokszor vitatárgyát képezik, adott esetben érvénytelennek bizonyulnak, és nyilván a jogalkotó szeretné népszerűsíteni ezekben az ügyekben a közokirati formát, hogy ezáltal is egy biztosabb, jogbiztonságot jobban szolgáló ügyletek jöjjenek létre. A másik ilyen kedvezmény az elsősorban a látássérülteket érinti. A jogszabály alapján az olvasni nem képes személy részére készített egyoldalú jognyilatkozatok, például egy meghatalmazás, végrendelet, más hasonló egyoldalú jognyilatkozatnak a munkadíjából egy 50% kedvezmény jár. Ennek alapvetően az az oka, hogy a látássérültek sokkal gyakrabban szorulnak rá a közjegyző szolgáltatásaira, mert számos olyan okirat van, amit ők kizárólag közjegyző előtt köthetnek meg, lévén, hogy nem tudják elolvasni azt a szöveget, amit aláírnak. Ez talán az egyik legfontosabb kedvezmény még itt ebben a körben. Amit még tudni érdemes, visszatérve egy kicsit az adásvételi szerződésekre, hogy egyébként is számos előnye van, hogyha az ember közjegyző előtt köt adásvételi szerződést. Ugye, mint mondtam, a közjegyző jogirat végrehajtató, tehát abban az esetben, ha mondjuk az eladó meggondolja magát, vagy késedelembe esik és nem adja át az ingatlant, nem fizeti ki az emiatt esedékes kötbéreket, akkor vele szemben végrehajtható az okirat, tehát mind az ingatlan birtokbaadása, mind adott esetben a kötbérfizetés, mind elállás esetén a foglaló visszatérítése, ez külön per nélkül bírósági végrehajtási úton kikényszeríthető, tehát ezáltal is az ilyen vevőknek a biztonsága jobban szolgálva van. Ugyanígy nyilván az eladó oldal is, hiszen hogyha valamivel a vevő esik késedelembe, akkor rajta is kikényszeríthető ez a szerződés.
Köszönöm, egy általános kérdésem lenne az, hogy ezek a július 1-től életbe lépett kedvezmények hogyan működnek? Ez azt jelenti, hogy önök kevesebb pénzt kapnak a munkájukért, vagy azt jelenti, hogy a 25-50%-os kedvezményeket az állam valami módon költségvetési forrásból végül eljutatja az illetékes közjegyzőnek?
Nem, közjegyző az költségvetési forrásból semmilyen támogatásban nem részesül. Ugye a közjegyző egy állami feladatot ellátó szerv, ugyanakkor a jogállásomból következik, hogy a mindenfajta költséget az ügyfelek fedeznek. Nyilvánvalóan minden irodában van egyfajta keresztfinanszírozás, mert adott esetben egy nagyobb ügyértékű ügyel lehet, hogy kevesebbet kell foglalkozni, míg mondjuk egy kisebb ügyértékű ügyel többet, és akkor az így keletkező munkaidő különbözet, az végül is tulajdonképpen a nagyobb ügyértékű ügynek a magasabb díja finanszírozza. Hasonló logikával működik ez is, ugye, mint mondtam, nagyon sok tétel van, ami változik ebben a rendeletben, és hát vannak olyan tételek, például adott esetben cégek közötti nagyértékű szerződések, amiknek a díja emelkedik, és a nyilvánvalóan ennek a terhére biztosítja a jogalkotó az átlag emberek számára ezeket a nagyon fontos kedvezményeket.
És mik emelkednek?
Hát adott esetben például egy egyéb nem említett szerződésnek a munkadíja az kb. 4500 forinttal emelkedik, illetve magasabb összegű emelkedés van a 200 millió forint feletti ügyértékű ügyleteknél, de hát ezek megint azt mondom, hogy ezek inkább a nagyobb cégeknek az ügyleteit érintik, átlag emberek azért 200 millió forintos értékű szerződéseket nem nagyon szoktak kötni. Tehát ilyen értelemben van egyfajta szociális átcsoportosítás ezekben a ügyletekben. Nemperes eljárásokban van még egy standard emelkedés, ez azért alapvetően egy kisebb mértékűnek tekintető, hogy 2250 forintos emelkedés érinti például a hagyatékügyeket, előzetes bizonyítási igazságügyi szakértő kirendelése, más hasonló eljárásokat.
Hogy mindezzel egyetért a kamara, tehát összhangban hozták meg az új szabályozást, a kamara véleményét figyelembe vették, elégedettek ezzel, hogy így átalakultak a díjszabások?
Alapvetően ez egy viszonylag hosszú egyeztetési folyamat része. Itt ugye az alaprendelet az már tavaly elkészült, és azután következett egy hosszabb egyeztetés még a hatályba lépés előtt. Azt tudjuk mondani a Magyarországos Közjegyzőkamara nevében, hogy ez egy minden szempontból jó kompromisszum született ennek a jogszabályalkotásnak a véghezvitelével.
Visszaugorva az egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozathoz, amit említette, hogy most tulajdonképpen azzal, hogy olcsóbb lesz bankon kívül ezt megkötni, ebbe az irányba terelnék a hitelfelvevőket, és azt is említette, hogy itt tulajdonképpen átbeszélik a hitelszerződés szövegét. Itt most nyilván még csak néhány nap telt el, úgyhogy inkább csak hipotetikus a kérdésem, hogy számít esetleg arra, hogy lesz olyan, aki egy-egy közjegyző előtt döbben rá, hogy valójában mekkora felelősséget vállal magára, és inkább nem írja alá azt a szerződést?
Igen, eddig is volt, és nyilván ezután is lesz. Tehát itt ugye azt kell tudni, a vonatkozó szabályok szerint attól még, hogy valaki a bankban aláírta a szerződést, a folyósításig, de ugye általában két hetes időszakig elállhat tőle díjmentesen. Ugye ebben az időszakban készül el a közjegyzőjogirat is, és végül is ebben a tázi utolsó lépésben még egyszer átgondolhatja az ügyfél azt, hogy ezt a hitelt fölveszi, vagy nem. Nekem az a tapasztalatom irodánként, hogy minden hónapban, vagy kiadott esetben két hónapban attól függ, hogy hol, mekkora forgalom, van egy-egy ilyen ügy, ahol az ügyfél úgy dönt, hogy mégis a kell áll a szerződésről, és inkább nem így veszi föl. Ez azért nagyon fontos, mert végül is ez utolsó lehetősége az adósnak arra, hogy tényleg felelősen döntsön arról, hogy mondjuk vállalja ezeket a kötelezettségeket, vagy belátja, hogy adott esetben nem tudja teljesíteni, vagy olyan nagy kockázatot vállal, hogy inkább ettől mentesülni akar.
Egy konkrét kérdés a hitelekhez, hogy ugye most ön is említette, hogy július 1-től nyilván nem véletlenül változtak meg most ezek a közjegyzői díjak, hiszen számos kedvezmény családi gyermekvállaláshoz kapcsolódó kedvezmény lép életbe, például ugye a babaváró hitel indult most el, és szerintem arról keveset hallunk a médiában, hogy mi lesz azokkal a családokkal, akik papíron aláírják, hogy vállalnak mondjuk akár 3 gyermeket, és végül nem születik meg a 3 gyermek. A közjegyzőknek ezzel is kell foglalkozniuk a szerződésnél, tehát ezt is el tudják magyarázni a hitelt vállalóknak, hogy mondjuk milyen büntető kamatok vannak akkor, hogyha nem születik meg a papíron vállalt gyermekszám?
Igen, itt ugye tudni kell, hogy a magával a babaváró hitellel kapcsolatban nincs közjegyzői közreműködés, mert ott végül is az állam látja annak kockázatát, hogyha valaki adott esetben nem tud teljesíteni, az egy adókmódjára behajtandó tartozás, hogyha valaki a babaváró hitelt nem fizeti vissza. Viszont például a csokhoz kapcsolódó egyéb úgynevezett otthonteremtési kamattámogatott hiteleknél valóban vannak ilyen követelmények, hogyha vállal gyermekre veszi föl ezt a úgynevezett fix 3%-os hitelt az ügyfél, és mondjuk a gyermekvállalás az nem teljesül, akkor igen, kamatokkal növelt mértékben kell visszafizetni azt az állami támogatást, ami valójában nem egy tőketámogatás, hanem a piaci kamathoz képest kedvezőbb kamatot jelenti. Tehát egy körülbelül 3%-nyi kamat rész az, ami egy ilyen hitelben az állami támogatás mértéke, és a szabály szerint ezt a 3%-ot úgy kell visszafizetni, hogy a folyósítástól kezdve egy törvényes késedelmi kamattal terheltem. Hozzá kell tenni, hogy most a törvényes késedelmi kamat nem egy hatalmas összeg, tehát 0,9%, de nyilvánvalóan ezt mondjuk az ügyfeleknek, hogy adott esetben ugye ez egy történelmi mélypont a törvényes késedelmi kamat méretét tekintve, tehát ennél valószínűleg már csak magasabb lesz, úgyhogy ezzel a felelősséggel írják alá az ilyen ügyleteket.
Milyen feltételekkel lehet azokat a kedvezményeket igénybe venni az ügyfeleknek, amikről tulajdonképpen beszélgettünk az elmúlt percekben?
A bankhitelekkel kapcsolatos kedvezmények túlnyomó többsége objektív olyan értelemben, hogy magának a banki szerződésnek a szövegéből ki kell derülnie, hogy az adott jogszabály hatájára tartozik, tehát hogy fogyasztóról van szó, lakáscélú hitel, jelzáloghitelről van szó, stb. Amit itt többletként támaszt a jogalkotó, hogy a szerződés tervezetének, pontosabban az okirat tervezetének a szövegét azt a feleknek elektronikus úton szerkeszthető formában rendelkezésre kell bocsátani a közjegyző részéről, és ugye magyar nyelvű szerződésről lehet csak szó. Azt még tudni kell, hogy egyébként ebben is komoly modernizáció történt a díjrendeletben, hogy a jogalkotó azt szeretné, hogy minél rövidebbek legyenek ezek az okiratok, ezért a rövidebb oldalszámú okirat az szintén alacsonyabb díjazásban részesül, mint a hosszabb oldalszámú, és abban az esetben is kedvezmény jár az eredeti díjhoz képest, hogyha a okiratról nem papíron kérnek példányt az ügyfelek, hanem elektronikus formában. Ez egy nagyon fontos dolog. Most tapasztaljuk, hogy most kezdenek átállni a bankok arra, hogy elfogadják az elektronikus okiratot. Van olyan bank, aki már évek óta elfogadja, de a többség még csak most ismerkedik ezzel a lehetőséggel. Ez egy mindenképpen fontos dolog, hogy ezentúl az elektronikus okirat az olcsóbb lesz, mint a papír alapú. Ezek tehát a hitelhez kapcsolódó kedvezmények, és talán ezek a viszonylag könnyen teljesíthető feltételek. A többi esetben szintén vannak olyan feltételek, amik objektívek, tehát az, hogy valaki 35 év alatti vagy nem, vagy nyugdíjas-e vagy sem, azok nem egy külön bonyolultan bizonyítható tényállások. A nagycsaládosok részére viszont a kedvezményrendszernek a összetettsége miatt, ugye egyrészt házassági anyakönyvi kivonatot, másrészt a közösen nevelt gyermekeknek a születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját kell rendelkezésre bocsátani a közjegyző részére. A lakásméret megállapítása miatt a lakásnak az alaprajzát kell még rendelkezésre bocsátani, illetve minden ilyen ügyletnél kötelezően személyigazolvány az, illetve a lakcímkártya, amit említettem már, az mindenképpen szükséges, de mondom, itt a nagycsaládosoknál a születési anyakönyvi kivonatok, a házassági anyakönyvi kivonat, valamint a lakásnak az alaprajza az, ami többletkövetelmény.
Hogyha valaki említette 10-20 évente, egy átlagos ügyfél 10-20 évente jut el közjegyzőhöz, most itt akár a csoknál, bocsánat, hogy az előbb rosszul mondtam, valóban a csokhoz van erre szükség, és nem a babaváró hitelnél, szóval ha mondjuk egy család most csok miatt életében először megy közjegyzőhöz, akkor segítsen nekik egy picit, hogy hogyan érdemes közjegyzőt választani, mi alapján keressék föl valamelyik közjegyzőt.
Alapvetően azt mondom, hogy tekintettel arra, hogy minden irodának ugyanazokat a szolgáltatásokat kell nyújtani, én szerintem a lakóhelyük az legközelebbi közjegyzőt érdemes választani. Ennek pedig az is az oka, hogy azért előfordulhat még, hogy bármilyen okból adott esetben valamelyikük végrendelkezni kíván, vagy esetleg egy hiteles másolatra, vagy bármire van szüksége, akkor megismeri azt a közjegyzőt, és nagyon jól tudja, hogy innentől kezdve hova kell menni, mert hogy ő van hozzá a legközelebb. Én úgy gondolom, hogy ez talán a legfontosabb, mivel a díjban nem lehet különbség. Arra érdemes azért minden esetben lelkiekben felkészülnie az ügyfeleknek, hogy a közjegyzőnek kötelező felolvasnia azt az okiratot, amit ugye elkészít. Ez egy kötelező törvényi előírás, tehát ebben természetesen ügyfeleknél nem lehet kivételt tenni. Éppen ezért mindenképpen javaslom azt is megkérdezni a közjegyzőnél, hogy körülbelül időbeosztás szempontjából mennyi időt vesz igénybe mondjuk egy adott esetben egy lakáshitel szerződésnek a ismertetése, felolvasása. A én gyakorlatai tapasztalataim azt mutatják, hogy most sajnos borzasztó terjengősek ezek az okiratok, tehát egy-egy ilyen banki szerződés 20-25-30 oldal is lehet akár, tehát egy-másfél órával mindenképpen számoljanak. Hogyha bárki más mond nekik valamilyen ettől eltérő információt, az vagy nincs tisztában a jogszabályokkal, vagy nem jól mondja, tehát úgy nem érdemes közjegyzőzni, hogy azt hiszik, hogy csak 5 perc és utána vége van. Egy ilyen banki ügyletnek a közjegyző előtti eljárási időtartama ez 1 és 2 óra közötti szokott lenni általában. Persze vannak olyan bankok, ahol vannak úgynevezett nagyon rövid okiratok is, de azért ez a kisebbség, tehát azt tudom mondani, hogy túlnyomó rész inkább az 1-1,5 órás időtartamra kell készülni. Ez alatt viszont a közjegyző valóban át tudja beszélni az ügyfelekkel a szerződésnek a legfontosabb és mindenki számára a húsba vágó rendelkezéseit.